Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai nap első témája az alvajárás lesz, és az ehhez kapcsolódó különböző felvetések. És sok szeretettel köszöntöm vendégünket, dr. Purev Györgyöt, a Semmelweis Egyetem Magatartás Kutató Intézet professzorát. Remélem, jól jegyeztem meg és mondtam el.
Még nem vagyok professzor, de szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a műsort.
Az első kérdésem az nem is feltétlenül a témához kapcsolódna. Érdekelne a vezeték nevének az eredete, mert én eddig Purev vezeték névvel nem találkoztam. Gondolom, nem is lehet túl gyakori.
Nem, ez az egyetlen egy család van a miénk, és ez egy francia eredetű név. Az őseink azok protestánsok voltak, akiket előztek Franciaországból, és így kerültek Magyarországra.
Körülbelül mikor, hogyha nem titok?
A 16. század végén, Szent Bertalan éjszaka után egész pontosan, akkor az a nagy menekült hullám érkezett Franciaországból. Nem ide főleg, általában előbb megálltak, de az én családom az Ülbecik ideig jött, valamint az őseim.
És ezt lehet tudni, hogy jelenleg hány Purev?
Persze, meg tudom számolni. Azt mondja, hogy vagyunk a három gyerekem, meg én az négy, az öcsém az öt, és az egyetlen élő mai néném az hat. Tehát ennyien vagyunk.
Uh-huh. Jó, tehát akkor ilyen szempontból is egy illusztris vendégünk van.
Igen.
A másik az, hogy mikor kezdett el érdeklődni a téma iránt, vagy véletlenül lett ennek a szakterületnek az értője?
Ez nagyon érdekes kérdés, tulajdonképpen belegondolok, nem is igazán tudom, de valahogy amióta csak vissza tudok emlékezni, mindig nagyon érdekelt már az egyetem alatt is. Valahogy az alvás az egy ilyen misztikus dolog sok ember számára, és így. És nagyon keveset tudunk róla egyfelől, másfelől nagyon sokat tudunk róla, de valahogy nem áll össze az egész a tudomány számára sem, hogy van, mit van, miért is van. Nagyon sokat tudunk róla, de a lényeget mi mindig nem értjük.
Uh-huh. Talán egy-két évvel ezelőtt egyik vendégünk Palkovics Miklós, remélem jól emlékszem a keresztnevére is, hát nagyon érdekes volt, és azt hiszem mindannyian szívesen hallgattunk volt. Tehát valamilyen előképzettségünk azért van. Ugye az elő, és akkor lőjük is le a poént, tehát még mielőtt bekapcsoltam volna a felvevőt, megemlítettem, hogy lenne majd a későbbiekben egy kérdésem, amire hát nem tudom, hogy a választ tudja. Nem tudja, ugye a kérdés elhangzott, hogy az emberen kívül, ugye az állatok esetében előfordul-e alvajárás, lehetne mondani alvarepülés is, tehát bármi ilyesmi, és akkor ugye azt mondta, hogy utána néz.
Igen.
Na, akkor halljuk.
Hát, nagyon kevés irodalom van róla, de van egy nagy összefoglaló cikk, ami leírja, hogy gyakorlatilag nincs. Ezt gyanús, hogy nincs, azt ugye mondtam még a felvétel előtt is, mert hogy az állatokra nézve ez sokkal veszélyesebb, mint az emberekre nézve, nagyon kiszolgáltatottak a ragadozóknak, a baleseteknek, alvarepülés közben neki lehet menni egy fának. De a csimpánzoknál megnézték meg, a gorilláknál is, ezeket nagyon sokat szokták vizsgálni, ezeket a fajokat részben, meg genetikailag olyan nagyon közel állnak az emberhez, és azt találták, hogy sem fogságban nem figyelhető meg, ez nem jelentene mondjuk semmit, de most már rengeteg megfigyelés történt természetes életkörülmények között, és nem figyelhető meg alvajárás egyáltalán.
Hogyha megpróbálnánk megmagyarázni, hogy vajon miért csak az emberre jellemző, és miért nem fordulhat elő az állatoknál, akkor most nem is tudományos igényességgel, de mondjuk úgy mit lehetne mondani? Legalábbis az öntudás, ez tapasztalata szerint.
Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogyha nagyon szigorúan vesszük azt, amit az ember és a környezet kapcsolatáról, meg az élőlények és a környezet kapcsolatáról gondol a világ, akkor azt lehet mondani, hogy az emberekben azért tudott kialakulni az, hogy van alvajárás, mert védettebb környezetben élnek sokkal, mint az állatok. Nem kizárt, hogy az alvajárás megjelenik az állatok között is, mint probléma, de tovább öröklődni biztos, hogy nem fog, mert az az egy-egyed, aki alvajára, az nagyon hamar áldozatul esik. Például egy csimpánz éjszaka leesik a fáról és elpusztul. Csimpánzok fán alszanak, elég egy rossz mozdulat, és már a földön összetörve fekszenek. vagy levadászak őket a ragadozók, a legtöbb állat elbújik, amikor alszik. Tehát lehet, hogy kitermeli egy mutáció az alvajárás génjét, és aztán az alvajárás az állatok között is, de feltétlenül tovább örökítődni, elterjedni nem tud, csak az emberek között, mert az emberek védettek ezektől a külső hatásoktól, egy sokkal védettebb környezetben élnek ebből a szempontból.
Jó, akkor még egy kérdés, ami ide tartozna, hogy hát a kutyák is elég értelmesek, szocializálódtak, mondhatjuk azt, hogy védett környezetben élnek, akkor ő rájuk is az előbbi igaz, vagy az esetőség elméletileg fennállhat? Tehát.
Ez nagyon érdekes kérdés. Elvileg fennáll az esetőség, gyakorlatilag ezt az alvajzavart kutyák között nem írták le, az alvajárás. De az alvajárásnak a legrosszabb indulatú változatát, amit nem is hívunk alvajárásnak, hanem úgy hívjuk, hogy rendviselkedés zavar. Ez a rendviselkedés zavar, ez az álomlátó alvás közbeni alvajárás tulajdonképpen, ami teljesen más probléma, mint az alvajárás. És veszélyes is, na ezt leírták kutyák között is. De a rendes alvajárást azt nem. Amit alvajárásnak hívunk, mint orvosok, azt nem írták le. Ez a másik fajta alvajárás, ami az álomlátó alvás alatt jelentkező mozgásokat jelenti, ez az embereknél is egy olyan dolog, ami valójában nem ártatlan dolog, hanem más betegségekhez kapcsolódik nagyon sokszor, és veszélyesebb sokkal az alvajárásnál.
Jó, akkor azt szeretném most kérdezni, hogy, az alapokat, hogy tisztában legyünk, hogy mi az alvajárás, és milyen fajtái vannak, és azok nagyjából mit lenne jó tudnunk?
Nagyon sokféle olyan jelenség van, amit tulajdonképpen úgy tudunk összefoglalni, hogy furcsa éjszakai viselkedések. Ezt paraszomniának hívja az orvostudomány, amikor az ember alvás közben csinál bizonyos dolgokat. Ennek egy része az alvajárás, ami annyit jelent, hogy az ember a klasszikus alvajárás, amit alvajárásnak is hívunk, az azt érti alatta az orvostudomány, hogy az ember éjszaka, jellemzően az éjszaka első felében felkel, és matat, ez a legjobb szóra a lakásban, ide-oda mászkál, kipakolja a táskáját, átpakolja a táskáját, átrendezi éjszaka a szobáját, esetleg eszik éjszaka, és aztán erre reggel nem emlékszik. Ezt vagy észlelik a hozzátartozói, mert még fönn vannak, és látják, hogy ő mit csinál, és látszik, hogy közben alszik, vagy ő észleli másnap, hogy elmegy az iskolába, és megnézi a táskáját, és egész más tankönyvek vannak benne, mint amit ő este bepakolt, vagy fölébred reggel, és egy teljesen átrendezett szobába találja magát, és nem érti, hogy ez az egész. Kipakolta ki a szekrényből a ruhákat éjszaka. Ez az alvajárás. Nagyon fontos, hogy a közhiedelemmel ellentétben az alvajárás az általában egy nyugodt és békés tevékenység. Ilyen szöszmötölés a lakásban. Nagyon-nagyon ritka az, nem lehet elvetni, de nagyon-nagyon ritka az, ha az ember veszélyezteti magát, vagy veszélyeztet másokat ilyenkor, tehát másokat megtámad, vagy kimászik az erkélyére, vagy fölmászik a háztetőre. Ugye ezeket hiszi a közhiedelem az alvajárásról, ezek nem igazak. Ezek előfordulhatnak, de az esetek messze nagyobb részében ártalmatlan a lakásban való mászkálás, ide oda pakolászás az alvajárás. Amit még érdemes róla tudni, hogy leginkább gyerekkorban van, és gyerekkor, ahogy az ember felnőtt lesz, a felnőtt korral a tünetek egyre enyhébbé válnak, végül aztán el is múlnak. A legtöbb embernél valakinek persze megmarad. Általában ilyen van sokszor, hogy az ember gyerekkorában még alvajáró, felnőtt korában már csak az lesz, jellemző, hogy nagyon sokat beszél álmába, de már nem kezd el alvás közben mászkálni. És nagyon fontos, hogy az alvajárás alatt nem álmodunk, és nem az álmainkat valósítjuk meg. Az alvajárás az abban az alvási fázisban van, amikor az ember nem álmodik. És ha fölébresztünk egy alvajárót, akkor nem is számol be semmilyen álomról. Van egy olyan, amit az előbb mondtam, egy nagyon rossz indulatú formája az alvajárásnak, amit nem is hívunk alvajárásnak, pont ezért, mert nem jó indulat, hogy ezt a rendviselkedés zavarnak hívjuk, azért hívjuk rendnek, mert remalvásnak hívjuk az álomlátó alvást, amikor az ember az álmai közben cselekszik, és erre meg pont az ellenkező jellemző. Ellenkező abból a szempontból, hogy ilyenkor az ember veszélyezteti magát. Egyrészt erőszakos lehet az hálótársával, vagy ütheti tisztelőből a falat, de például úgy, hogy eltöri a kezét az ágynak a sarkán, olyan erősen üti az agyat, de én is előfordul, hogy tiszta sebességgel nekifut a falnak, vagy keresztül van egy üvegajton, Tehát veszélyezteti magát és a környezetét is, ez az egyik nagyon ellentétes dolog az alvajárással. A másik, amiben teljesen ellentétes, hogy még az alvajárás inkább a fiatalokra jellemző, ez a nem viselkedés zavar, ez inkább az idősebbekre jellemző, és inkább a férfiakra jellemző. Az alvajárást ártatlan dolognak tartjuk, ha az emberek igénylik meg, probléma ez nekik, akkor segítünk nekik kezelni, de alapvetően nem igényel kezelést az alvajára eseteknek a nagyon nagy része, az az egy-két kivétel, ami akár talán veszélyes is lehet az igen, de a nagy részét nem kell kezelni, csak ha a beteg igényli vagy a családja. A rendviselkedés zavart ezt mindig kezelni kell, és mindig keresni kell más betegséget a hátterében.
Most ott azért rohan neki a falnak, mert azt álmodja, hogy rohan, és akkor azt valósítja.
Egyrészt lehet, másrészt azért nem mindig ilyen egyszerű a kapcsolat. Egy nagyon lényeges dolog van. Amikor az ember álmodik, akkor teljesen penyhűtté válnak az izmai. Az izmai annyira elernyednek, annyira lazává válnak, minthogyha élő szervezetben akkor a legpenyhűtebbek az izmok. Ennek az a funkciója, olyan, mintha az embernek kikapcsolnák az izmait éjszaka, az álmodás alatt. Ennek feltöltően az a funkciója, hogy az ember ne valósítsa meg az álmai cselekvésben, ne tudjon mozogni, miközben az álmai történnek, de ez a kikapcsoló gomb megy tönkre egy nagyon durva hasonlattal ebben a rendviselkedés zavarban, és ezért az ember megvalósítja azt, vagy cselekszik fizikailag is akkor, amikor álmodik.
Jó, tehát akkor ez a kettő...
Ez a kettőt nagyon el kell választani, és ez ritka. A másik viszont viszonylag gyakori az alvajárás.
Jó, akkor kérdezzetek.
A hosszú távon repülő madarak, hogy az állatvilágra visszatérjünk, például az albatrosz képes nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a tenger fölött szinte mozdulatlan szárnyakkal le és föl széljárást kihasználva repülni, vagy a költöző madarak semmiképpen nem kerülnek olyan állapotba, hogy reflexes mozgással vagy akár mozdulatlansággal
ez nagyon fontos, tehát abban összeben ők alszanak repülés közben. Az albatroszok biztos, az albatroszok költeni szállnak gyakorlatilag le, meg néha lecsapnak a vízre halat fogni, de le a földre leszállni költeni szállnak le, tehát az albatroszok feltétlenül repülés közben alszanak. Itt ugye az lehet a veszély, hogy valami tárgyal, ami hirtelen felbukkan és nincs ott szemben találkozunk. Ugye ez egy állandó vita, hogy mi alapján tájékozódnak a költöző madaraknak az albatroszok, azt mondják, több elmélet van, de ez biztos, hogy egy fix tájékozódási lehetőség, és emiatt közben lehet aludni, tehát az irányt tudják tartani alvás közben. Viszont elképzelhető lehet, hogy egy repülőgépet mondjuk nem tudnának kikerülni, és ilyen balesetek azért vannak is, néha nem sok. Mondjuk ahol, amire az albatroszok járnak, arra más nem nagyon szokott, tehát még repülőssel.
De ez gyakorlatilag akkor nem egy alva járáshoz hasonló tevékenység,
hanem egy alvás.
Egy alvás.
Nagyon fontos egyébként, ha ezt szóba került, ugye feltehetjük azt a kérdést, hogy hogyan lehet alvás közben repülni, meg hogyan érzékelődik a környezet. Valójában az ember is érzékel a környezetét alvás közben. Mi mindnyájan, akik itt ülünk a szobában, alvás közben észleljük a környezetünket. De mindenki tud a jelenlévő között is egy teljesen hétköznapi példát mondani. Mindenkivel minden este megtörténik. Hát egyrészt felébredünk, ha ki kell menni WC-re, és föl tudunk kérdésre menni. A másik pedig nem esünk le az ágyról. Az emberek a saját ágyukból, amit megszoktak, nem szoktak leesni, mert érzékelik az ágy határait, és tudják, hogy hol van vége. A kisgyerekek le tudnak esni, ha új környezetbe kerülnek. Az emberek akkor is leszoktak az ágyról esni, hogyha idősebbek már nem érzékelik, ez a fajta érzékelés már legyengül, és mondjuk idegen környezetbe kerülnek, tipikusan kórházba. Meg akkor tudnak az emberek leesni az ágyról, a borzasztó részegen fekszenek lealudni, és akkor meg azért nem érzékelik a határokat. Az emberek érzékelik a saját testetelékeket. Azt sem felejtsük el, hogy a világ legnagyobb részén, nem Európában, de ahol az emberek más életkörülmények között élnek, az anyák együtt alszanak a gyermekeikkel, soha nem nyomják a gyönyöket, nem fekszenek rájuk, ezek extrém ritka dolgok. Mert az emberek érzékelik alvás közben is a saját testük határait, azt, hogy hol ér véget az ágy. Voltak is ilyen kísérletek, emberek, alvó emberek füle hallatára alvás közben felolvastak neveket. És amikor fölébredtek ezek az emberek, akkor megkérdezték tőlük, hogy hát mondják el, el tudják mondani, hogy milyen neveket olvastak fel a fülük mellett, amíg ők aludtak. Erre természetesen az volt elveszített. Hát honnan tudnám, mert én aludtam, hogy nem tudom, hogy te mit olvastál föl. Igen ám, de egy listáról 70%-os valószínűséggel ki tudták választani azokat a neveket, amiket amikor ők aludtak, felolvastak a jelenlétükbe. Tehát visszaemlékezni nem tudtak rá, de ki tudták viszonylag pontosan 70%-osan választani egy listából.
De akkor ezek szerint az alvás, tehát az emberi alvás, az kb. Úgy nézhet ki, hogy mondjuk az agy 98%-a ki van kapcsolva, és 2%-a működik?
Nem, teljesen másképp néz ki. Az alvás, hagyományosan úgy képzeljük el az alvást, mint az alvás az egy teljesen nyugalmi állapot, amikor a szervezet pihen. Mint amikor én leparkolom az autót, és akkor ott hagyom, vagy kikapcsolom a, nem tudom, valamilyen berendezést, hogy ne járjon a motor, ne kopjon a motor, mikor nincs rá szükség. Nem. Az alvást inkább úgy kell felfogni, hogy annyira oda kell figyelni az agynak valamire, annyira erősen foglalkoznia kell a saját működésével, míg nem tud a környezetére figyelni, és ezért kell aludnia. Nem tud abban az időszakban a külvilággal törődni, mert annyira fontos más dolga van. Ez kettő szokott lenni. Ugye az alvás egyik szakaszában valóban csökken az anyagcsere, de nem annyira csökken, mint a teljesen nyugalomban lennék, ugye ez a mély alvás szakasza. Mi alvásban lecsökken az anyagcsere valóban, de nagyon fontos dolgok történnek a szervezetben, olyan, mint egy gyár, ami gőzerővel dolgozik. Például ilyenkor működik a legaktívabban az immunrendszer, a szervezet védekező rendszer, ami megvéd minket a vírusoktól és a baktériumoktól. Aztán ilyenkor nagyon erősen történik azoknak a hormonoknak a beállítása, amelyek aztán meghatározzák, hogy mennyi ételt teszem én meg napközben, és mennyi cukrot eszek meg napközben, és ezt én hogyan raktározom el a szervezetemben. Ez is ilyenkor történt. Nagyon fontos, hormonok szabadulnak fel a mély alvás alatt. Az álomlátó alvás alatt, ami egy egészen másfajta alvás, például az ember tulajdonképpen még a testét tekintve is, legalábbis az anyagcseréjét tekintve olyan aktív, mintha ébren lenne. Miközben a legnehezebben ilyenkor ébreszthető fel, amikor álmodik. Nagyon érdekes. És ilyenkor az agy karban tartja saját magát. Kicsit úgy kell fölfogni, bár nem tudom, hogy ki mennyire járt is a számítás technikában, meg a számítógépekben, mint a jelenlévők között, de hogy úgy kell fölfogni, mint egy rendszer karbantartó programot. Mert a mai ismereteink szerint, bár nagyon keveset tudunk az álomról még mindig, és az egész még mindig egy nagy titok, de azt tudjuk, hogy valószínűleg az álomlátó alvás alatt pakolódik a memóriánkba ide-oda az információ. Az álomlátó alvás alatt rögzül, amit tanulunk. Rögzül, ami fontos, és felejtődik el, ami nem fontos. Ami érzelmileg fontos, átkerül egy másik fiókba az agyba. Ami érzelmileg nem annyira fontos, ez egy harmadik fiókba kerül. Az agyban különböző memóriafiókok vannak. Az álomlátó alvás alatt az agy az információt az egyik fiókból a másikba pakolászza.
Most nemrég hallottam a rádióban, ugye, ahogy említette, hogy fizikailag elég aktív valaki, aki ebben a REM alvásban van. Tehát a rádióban hallottam a hírt az MR1-ben, tehát gondolom talán túl nagy kacsa nem lehetett, hogy egy nő megunta azt, hogy a férje éjszaka álmában örökké megerőszakolja. Tehát ez igaz lehet?
De mindig belefutunk ebbe a kérdéskörbe, ez főleg a Bódár médiákból szokott jönni, hogy éjszaka az egyik ember megerőszakolja a másikat, meg szexel, és reggel azt állítja, hogy hát én nem tettek olyan, aludtam szex közben. Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Párhuzamot tudnám, nagyon kevés, én még nem láttam ilyet, hozzám még ezzel senki nem lehet panaszkodni, pedig elég sok alvásbeteget látok. Így ehhez nagyon hasonlóval viszont igen, hogy ő éjszaka elszik, és ő nem tett arról, hogy éjszaka kieszi a hűtőt, mert ő közben alszik. És az ilyen éjszaka a hűtőt kérdő betegeknél azért egy részénél kiderül, hogy azért ez egy ilyen elég manipulatív álláspont, mert valójában ők fönn vannak. Aztán egy részük meg tényleg alszik. Most ez a szex dolognál is így van, ezt akkor lehetne kétséget kizárólag mondani, ha abban, amikor ez az egész megtörténik, akkor az ember fején egy műszer lenne, ami néző, hogy tényleg alszik-e vagy sem, vagy csak azt mondja az egyébként válófélben lévő feleségének, hogy hát bocsáss meg drágám, én nem tettek róla, én aludtam. Szóval ez egy nagy homály, és biztos, hogy az emberek egy része ezt arra használja, hogy fölmentse magát valami olyan alól, amiért egyébként a felelősséget kell választani. Aztán nyilván lehet, hogy van egy olyan része, ahol ez nem így van, ahol van egy ennél jobban vizsgált dolog ennél, az éjszaka elkövet egy gyilkosságokért. Nagyon ritkán előfordul, hogy valaki, illetve pontosabban leírtak már ilyen eseteket, amik bizonyítottan valaki alvás közben megölt egy másik embert, de mondjuk összesen 3 ilyen esetről, vagy 4 ilyen esetet írtak a tudományban az egész világon. Tehát ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, és ezekben az esetekben tényleg bizonyítható volt, legalábbis a bíróság bizonyítottnak vette, ez azt hiszem Kanadában, meg az Egyesült Államokban volt, hogy az illető tényleg aludt, miközben ezt a tettet elkövette.
Jó, köszönöm, kérdezzetek.
Kutyát nem figyelték meg, elsősorban van az kutyát, mert hogy alvás közben ilyen futó mozdulatokat tesznek. Ez inkább liberációs jelenség, vagy az alvással összefüggő, vagy mennyire
hát, az állat? A kutyák alvásának nem annyira nagy tudója, de nekem is volt kutyám, és az én kutyám is futott álmába. És az embereknél is vannak végtag mozgások éjszaka, mindenkinél van szinte. Sőt, van egy olyan probléma, amikor ezek a végtag mozgások annyira hevesek, hogy az ember föl is ébreszti, tehát saját magát fölébresztik, nem csak az alvótársát, persze azt is, de saját magát is fölébresztik az emberek, és meg összezavarják az alvását. Tehát ilyen az emberben is van, ez természetes jelenségként fogható fel alvás közben.
Családunkban volt, vagyis hát nekünk volt baráti körben olyan család, ahol a gyerek volt alvajáró, de ő nem matatott éjszaka, csak fölkelt az ágyából, és akkor elindult a lakásba. A szülők mindig attól féltek, mert elég alacsony volt az erkélynek a korlátja, és állandó rettegés volt, hogy nehogy kiessen az erkélyen. Most ez előfordulhatott volna, vagy ha egy csukott ajtót talál, azon is kimegy, ki tudja, ezt lehetett volna.
Mindenkinek ez a rettegése, amikor a gyerekén ezt tapasztalja. Extrém ritka, hogy ebből baleset legyen, tehát nagyon-nagyon ritka, hogy... de azt nem mondom, hogy nincs. Az ember is annyira azt mondja, hogy ilyen nincs. Tehát biztos volt már ilyenből baleset, de hogy a legtöbb alvájáróval nem történik baleset, az biztos. Persze nyilván a hozzátartozók, a szülők azért ilyenkor szoktak óvintézkedéseket tenni, biztonsági zárat szerelnek fel az erkélyre, az ablakra, meg ilyesmi, de nem nagyon szokott ebben baleset lenni, ilyenkor vissza kell az illetőt kísérni az ágyba és befektetni, és ezért nem szabad fölébreszteni, hanem le kell fektetni, és akkor szépen alszik tovább.
És még egyet kérdeznék, hogy hallottam olyat is, hogy holdkorosnak hívják az ilyet, tehát hogy a holdnak van-e ehhez valami köze?
Hát ez a népi megfigyelés, hogy van, aztán a tudomány ezt egy ideig nem vizsgálta, meg nem gondolta, hogy nincs, de azt ma már vannak ilyen vizsgálatok, persze ezekből több kéne, hogy ezt ilyen tényleg tudományosan tudjuk jelenteni, de úgy néz ki, hogy az alvászavarok egy része gyakoribbá válik, hol töltek ott tényleg. Tehát többet járkálnak az emberek éjszaka, rosszabbul alszanak, akiknek olyan típusú alvászavarok van, hogy nem alszanak jól, hol töltek ott, de az nem igaz viszont, hogy a fényre mennek, mint a bogarak, vagy nem tudom. Nem a hold felé törekszik és mászik föl a tetőre, de az, hogy a teli holdkor gyakoribb, az lehet, de ez lehet, hogy a fény miatt van.
Mondta az előbb, hogy nem szabad felébreszteni. Miért nem? Vagy mit okozhat?
Hát egyrészt, mert ő is megijed, meg másrészt akkor megzavarjuk az alvását. Hadonjon. Ő általában vissza lehet fektetni az alvajárókat, tényleg az ember, annyi az ember visszakíséri az egyedül szépen leülő és alszik tovább. Aztán lehet, hogy a következő éjszaka, ami megint föl kell, de sosem tiltakoznak, tehát nem, ez egy békés dolog.
Nem tudom, hogy gyógyítható gyógyszerrel, természetileg?
Hát akkor kell, csak ezt a alvásbetegséget, tehát a sima, teljesen hétköznapi és barátságos, jó indulatú alvajárást, ezt csak akkor kell gyógyítani, ha a beteg vagy a hozzátartozók nagyon akarják. Nem szeretünk gyógyszert adni, ez ugye főleg gyerekeknél van, de gyerekeket emiatt gyógyszerrel tömni csak ritkán érdemes, ugye ezek a gyógyszerek az idegrendszerre hatnak, vagy felsorolják a tanulást, stb. Ami viszont segít rajtuk, az, hogyha egy nagyon szigorú napirendet alakítunk ki. A szigorú rendszeres napirend az nagyon segíti az alvást. És az alváshoz kötött napirend az pedig segíti azt, hogy ezek a ezek kevésbé forduljanak elő, kevésbé legyenek gyakoriak ezek az alvajárások. Tehát igazából egy ilyen szigorú napirend, megfelelő lefekvés, megfelelő testmozgás, napközben ez hozzátartozik ez. Tehát nem csak azt jelenti, hogy az alvás előtt mit csinálunk, ebben a napirendben az egész napunk számít. Már úgy viszonyulunk az alváshoz, hogy az egész napunk az, ami meg fogja határozni azt, hogy utána éjszak hogy alszunk, és igazából az alvás ébrelétnek kell egy ilyen súlyba lennie. Nem csak az alvásra kell koncentrálni, amikor megpróbáljuk rendbe tenni, hanem az ébrelétre is. Tehát például az egészséges életmód az egy nagyon jó alvás beállító dolog.
És ezek az emberek, akik, illetve gyerekek, ha fölébrednek, illetve nem ébrednek föl, hanem csak felkelnek és elindulnak a lakásban. A tárgyakat miként valamilyen módon érzékelik, a bejáratot megtalálják, hiszen ha jól gondolom, akkor csukva a szemük. Tehát...
Kinyithatják a szemüket, attól ők még alszanak. Vannak emberek, akik nyitott szemmel alszanak. Elég félelmetes, de tényleg alszanak. Ahogy mondtam az előbb, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy az alvás alatt történik érzékelés. Olyan vizsgálatok is vannak ma már, hogy alvó embereket néznek, ezek az emberek alszanak egy szobában, van most már olyan műszer, hogy azt lehet nézni, hogy az agyuknak az érző része aktiválódik-e. És kiderül, hogyha rákugok mellettük, összeütögetek tányérokat, beszélgetek másokkal, egy zseblámpát villogatok a csukott szemük előtt, ezek mind-mind bekerülnek az agyba, ezek az érzések. Az agyi érzőközpont bejelez. Tehát csak nem tudatosulnak ezek az érzések. Úgy kell az alvást már felfognunk inkább, mint hogyha történne ugyan érzékelés közben, de az agy nagyon-nagyon másra figyelne. Tehát egy kicsit olyan, mintha mi egyszerűen nem hallunk és nem látunk, hogy nem halljuk és nem látjuk, hogy mi történik körülöttünk, mert annyira el vagyunk megülve egy könyvbe, annyira el vagyunk egy fontos dologgal foglalva. Annyira el van az egy fontos dologgal foglalva a saját regenerálódásával. Valójában ezért nem halljuk meg, de nagyon sok ember abszolút hallja, mi éjszaka történik. Hallja a villamost, meg hallja, hogy a szomszédok beszélgetnek, vagy hallja, hogy a szomszédszobában, akik fönn vannak beszélgetnek, és azt gondolja magáról, hogy nem alszik, pedig de alszik, de közben hall is. Yeah. Na, és épp ezért az alvajárok visszatér az eredeti kérdésre, ők látják ezeket a tárgyakat, szépen ügyesen bepakolják a táskájukat, nem ejtik le őket, mert érzékelik őket.
Van egy példa arra, hogy a nem látók, ha alvajárnak, akkor hogyan működnek? Abból az esetből könnyebb, ugye, hogy mi a mindennapi cselekedeteinket is úgy tesszük meg, hogy nem látunk. De mondjuk volt erre példa, hogy egy nem látó alvajáró kiment az utcára, és nem vitt magával fehér botot, ami hát mondjuk itt lenne fontos.
Ez kérdés, vagy ez egy...
Kérdés. Hát,
nem hallottam még ilyen esetről a saját környezetemben, de nagyon extrém ritka, hogy az alvajárók kimenjenek a lakásból. Mondjuk, de van olyan is, tehát volt már olyan eseteket, én is azon, hogy a kertbe bókláztak, de az, hogy úgy messzire elkoboroljon, és akkor egyszer csak fölébredjen valahol, és nem tudja, hogy hol kerül, hogy került oda, az nagyon-nagyon-nagyon ritka. Tehát az igazi alvajáról az föl kell egy kicsit ide oda mászkál a lakásba, pakolász, majd vagy visszafekszik, vagy egy fotelba leül, és ott alszik tovább. És akkor csodálkozik, hogy hogy került át a fotelba. De nem, ilyen nagy mászkálás, nagy túrákat azért nem tesznek. Mm-hmm. Tehát nem tudom. Nyilván a nem látóknál valószínűleg az van, hogy ők a saját módjukon érzékelik a környezetüket éjszaka, de azok az érzékletek működnek, amik a nappal is működnek, ha van nyilvánvonalba járó a nem látók között is.
Jó, tehát nekünk a vajárás közben fölösleges lenne kinyitni a szemünket, mert ugye a tudatunkban van, hogy, hogy merre kell kanyarodni. Ja, de valószínűleg ugyanez meg lehet a látóban is, nem? Hiszen ezek berögzült dolgok, csak ő, mivel van látása, ezért a látását használja, pedig sok esetben látás nélkül is meg tudna csinálni egy-két dolgot.
Igen, mert azt viszont tudjuk, hogy ha valakinek éjszakát rendezik a lakását hirtelen, mert az ütik azokat lenne, akkor neki, mert meg új lakásba költözik, hogy ő maga csinált egy lakásfelültest és minden másról, akkor éjszaka ő is neki megy a bútoroknak, mert még nincs benne az új rendszer a fejében, még az új térkép nem épült ki. Uh-huh. Tehát van ilyen.
Viszont amikor a kapcsolatot felvettük, akkor ön azt mondta, hogy az alvajároknak mindig nyitva van a szemük, és hogy hát ők látnak is akkor.
Persze, igen.
De van egy ismerősöm, akinek a családjában van egy albajáró, akit viszont két különböző ember is megfigyelt ilyenkor, és ő neki azt mondták, hogy csukva volt a szeme.
Miközben ment, és igen. Miközben pakolt?
Hát a pakolást azt nem lehet tudni, mert de amikor a lakásban közlekedett, akkor a szeme csukva volt.
Én is úgy tudom, hogy én ismerősömnek, hogy ott is a kisfiúnak csukva volt a szeme.
Biztos van ilyen, és a legtöbbjük azért kinyitja, mert hiszen azon keresztül lát és tájékozódik. Én elég sokat láttam már albajárókat, és nagy részüknek nyitva volt a szemem, és ezt nehéz megítélni persze, mert ugye sötét is van, meg minden, és azért ez nem úgy van nyitva, hogy az embernek ilyenkor tágra van nyitva, és nagyon figyel. Ezen azokon az emberek, akik albajárnak, azokon annyi látszik, hogy alszanak, tehát meg vannak lassulva, elkent a beszédük, ha beszélnek is közben, össze-vissza mocsognak lassul, és tényleg nincs tárgy, tehát így félig le van eresztve a szemük. Lehet az, hogy akkor nyitják csak ki, amikor megütköznek egy tárgynak, ilyen biztos van, de azért szokták kinyitni.
Most egy ilyen letompult agyi állapotban folyik a nevezük a matatásnak, és úgy gondolom, hogyha ő utána elmegy, lefekszik, reggel felébred, és én úgy gondolom, hogy ő nagyon fáradt lehet, hiszen egy minimális, tehát hogy az agya nem dolgozott, de mégis cselekedett végig, tehát egy nagyon intenzíven használta az agyát, ami meg hát egyébként másra volt beállva akkor, nem?
Hát valójában nem lesznek fáradtabbak. Akkor lesznek fáradtabbak, ha föl is ébrednek alvajárás közben, tehát mondjuk neki mennek egy asztalnak és arról levernek valamit, vagy. De ez nagyon ritka, vagy ha fölébresztik őket mások. Tehát ritka az, hogy az alvajárás közben az ember felébredjen, bár előfordul, mivel való igaz, hogy sokkal ügyetlenebbek alvajárás közben az emberek, hiszen alszanak, nagyobb az esély, hogy fölborítsanak dolgokat, lelökjenek az asztalról dolgokat. Ez nem feltétlenül azért van, mert csupa van a szemük és nem látnak, hanem azért van, mert alszanak és ügyetlenebbek sokkal, tompábbak. De, és akkor föl is ébredhetnek ezekre az ajokra, és ezek inkább megzavarják. De az alvajárásra nem jellemző annyira az, hogy az ember másnap annyira fáradt és kimerült volna tőle. Fáradtabbak valamennyivel, de nem annyira jellemzően. Kivétel ez a bizonyos rendviselkedés zavar, az borzasztóan kimerítő.
Nem szeretném mondani, hogy én iskolában jártam annak idején, meg a 70-es évek vége felett történt, a 70-79 között. Volt egy iskolatársam, hát vasárnap 11:30 körül fölébred. De nem, már úgy értve, hogy úgy láttuk mi is a csoporttársaim mesélték, hogy hát én is csak fél éjszakát voltam föl, nekem is úgy mesélték, és fölébredt az illető, de valószínűleg alva volt, és gyorsan fölöltözött minden úgy, ahogy van, és akkor ment végig, kiment a fürdőszoba folyosan keresztül, végig is a nevelő. Tehát ugyanúgy közlekedett, mint akkor, tehát amikor lehetett. Tehát állnában közben katonákról álmodott, vagy valami bokákról, vagy mind, és akkor mikor bejött a nevelő szoba felé, és akkor benézett, azt mondja, de elmában mondta azt, hogy hát hogy a bakák sakkoznak, nem tudom mi volt. És akkor utána, de nem bántotta senki, csak ezt tényleg néhányan látták ezt az esetet, ott az iskolában, és akkor utána, amikor visszatért, ugyanúgy lefeküdt, de aztán nekünk is másnap, amikor az iskolában beszélgettünk róla, egyébként az én osztálytársam volt, és akkor beszélgettünk róla, erről az alvajárásról, vagy ahol akkor hallottam életemben először ezt a ilyen dolgot, hát el nem tudtam képzelni, hogy lehetett ez ilyet, mert ilyet még én sem hallottam, pedig 16-17 éves fejemmel, hát nem gondoltam erre, hogy is ilyesmit halljak valami ilyen történeteket. És érdekes módon azt mondták is, hogy nagyon kell, ahogy az előadásban szeretett mondani, hogy ilyen dolgokra nagyon kell vigyázni, nem lehet jóformán hozzá semmérni, semmi olyan dolgokat nem lehet olyat csinálni. Tehát, Hát nem tudom, én másik pedig azt, hogy amikor olyan kicsi lehetem, nagyon kicsike lehetem, nem tudom pontosan, hogy hány éves voltam, én sokszor nyitott szemmel aludtam, mert nem mertem becsukni a szememet, mert sok mindentől féltem, meg mindent, tehát ilyen aludtam, 2-3 éves lehettem körülbelül ez belül, mert azért még be tudtam a szememet csukni, de aztán később nem tudom, hogy miért nem csuktam.
Az emberek nagy része az csukott szemmel alszik, de vannak, akik nyitott szemmel, vannak, akik félig nyitott szemmel alszanak, tehát így kinyílik. Ez egy nagyon jó példa volt egy igazi alvajárásra, hogy tényleg mindenhova elmegy, a WC-től kezdve bóklászik a folyosókban, de úgy egyébként nincs vele gond. Most ez a beszéd, ez egy lényeges dolog. Ilyenkor az ember nem arról beszél, amikor, mint amit álmodik, mert akkor nem álmodik, amikor ez a fajta alvajárás van. Ez direkt akkor van, amikor ő nem álmodik. Mond valamit, ez is egy ilyen kicsit automatikus cselekvés, de nem azért, nem az álmait fogalmazza meg, mert ő ilyenkor nem álmodik. Akkor csak valamilyen beszél. Egyszer csak így megszólal benne valami.
Sikerült valami jellegzetes mintázatot találni az egy elektromos tevékenységben, az aljárás alatt. Tehát egyáltalán volt erre lehetőség, hogy nézték a...
Ezeket állandóan nézik, meg most is szokták vizsgálni, és vannak ezeknek elég speciális elejé. Az alva egyre több ilyen elektromos jelenséget néznek ma már az agyban, meg egyre több dolgot számolnak, így kibelülik, meg néznek meg. De nincs olyan, ami... Tehát ezt nem az alapján kell diagnosztizálni, hogy valami speciális elektromos változás történik az agyba, vagy sem. Sőt, ez nagyon elkülöníti, ugye az alvajárást azt attól kell elkülöníteni, nagyon sok esetben, hogyha valakinek egy ilyen nagyon speciális epilepsziás rohama van. Van egy, az epilepsziának is egy olyan formája, amikor az ember nem rohamot kap és elkezd a földön habzószájjal rángatózni, hanem végrehajt egy cselekvés sort, ami fura, nem értik, hogy most hirtelen miért áll fel az éjszaka közepén és megy el az óvodába a gyerekért, miközben az óvoda zárva van, a gyereke meg benne alszik a szobában. Tehát elvileg egy értelmes cselekvés sor, ahol logikusan követik egymást a lépések, csak nincs értelme az egésznek. Tehát mondom, elmegyek az óvodába hajnali 5-kor, mikor a gyerekem nincs ott, és mindenki csodálkozva néz. Tehát van egy ilyen fajta epilepszia. Most ráadásul ezek az epilepsziák is tudnak, ezek a rohamok is tudnak éjszaka indulni. Ezt fontos elkülöníteni az alvajárástól, mert ezt viszont kezelni kell, és ennek viszont vannak jelei, speciális elektromos jelei. De amikor éjszaka nézzük ezeket az elektromos jeleket, és azt látjuk, hogy ilyen speciális elektromos jelek megjelennek, az inkább arra jár, hogy akkor ez inkább egy epilepszia, amit kezelni kell, és nem egy alvajárás. De más különbség is van egyébként azért. De mondjuk ez a fő különbség.
Az alvajárás logikus, értelmes dolgokat csinál? Olyat, ami máskor is megcsinálna?
Hát olyat, ami máskor értelmes volna talán. Tehát ilyeneket csinál, hogy kipakolja a szekrényt, majd visszapakolja, vagy nem pakolja vissza, nem ott hagyja a szoba középen a kipakolt rakot. Vagy kiszedi a táskájából a tankönyveket, és egy másik adag tankönyvet rak be. És akkor elvagy az iskolába, és csodálkozzá lehet, hogy... Tehát így igazából nem logikus cselekmény.
A pakolást említjük, akkor ez jellemző, hogy...
A pakolás a legjellemző. Az a legjellemző. Ez a matatás, pakolás. Van egy egyéb érdekes dolog is, ugye sokszor vannak ilyenek, hogy... Semmit eszem annak a Nobel-díjas tudósnak a neve, aki leírta az ingervezetés sebességét. És aztán, hogy hogyan történik az ingerület átadás az egyik idegsejtről a másikra, majd Nobel-díjat kapott, valamint a benzolgyűrűt is Kekulé ugyanígy fedezte föl, hogy ezek az emberek azt állítják, hogy ők ezt olyan álmukba fedezték föl, és hogy éjszaka tulajdonképpen megálmodták a megoldását ennek a dolognak. És ez az ember, aki most borzasztóan sajnálom, mert nem ugrik be a neve, német tudós volt, aki az ingerületvezetés mikéntjét leírta. Vele az volt, hogy ezen dolgozott hónapok óta a laborjában, nap mint nap, ezen hogyan vezetik, hogyan lehet az, hogy az egyik idegsejtől olyan gyorsan eljut az inger a másikig. De fogalma nem volt, hogy mi lehet a magyarázata. Míg egyszer valahogy álmába megálmodta és fölkelt, és azt mondta, hogy na most eszembe jutott a megoldás, hurrá, gyorsan leírom. Fölkelt, leírta a megoldást, majd mint aki jól végezte a dolgát, visszafeküdt aludni. Reggel boldogan felkelt, hogy megnézze, hogy mi is ez a megoldás, amit megálmodott éjszaka, és a papíron egy teljesen értelmezhetetlen, össze-vissza szöveg volt, nem értelmes szöveg, egy krikszraksz, amit nem tudott kihámozni. De ő tudta, hogy ott volt a megoldás a fejében, csak valahogy nem jött ki, és ezért a következő várt, és amikor megint csak ez jött, hogy éjszaka megálmodta, és jött, akkor fölébresztettem. Tehát nem csak az volt, hogy föl kellett éjszaka leírni, hanem valahogy direkt figyelt arra is, hogy föl is ébreszte magát teljesen, miközben félig aludt, tudott erre figyelni, hogy fölébreszte magát, és akkor már értelmesen le tudta írni azt a megoldást, amit megálmodott, és ezt aztán kísérletileg meg is tudta valósítani, be is bizonyosodott, hogy ez így van, és Nobel-díjat is kapott utána. Tehát egy nagyon érdekes dolog van. Itt valójában azt látjuk ebben a helyzetben, hogy most akkor ő fönn volt, vagy nem volt fönt ebben a helyzetben. Azt gondolta először, hogy fönn van, de egy teljesen értelmetlen krikszrakszot írt le. Tehát lehet, hogy mégse volt fönn. De a következő éjszaka meg tudta csinálni azt, hogy fölébresztette magát közben. Tehát valamiféle tudatos cselekvésre mégiscsak képes volt, hogy teljesen fölébresztje magát ebből a félig, alvás félig, nem alvás állapotban. Hát akkor ez hogy van? Aludt-e vagy sem? Ez egy nagy kérdés. Ma már úgy gondolkozunk az alvásról is, hogy az az elképzelés, hogy az ember, mintha egy ajtó menne át az ébrenlőtbe, látni, hogy az elalvásba, egyszer csak alszunk, de aztán ébren vagyunk, ez így biztos, hogy nem igaz. Hanem az elalvás is, és az fölébredés is egy folyamat, és ebben keveredhetnek ilyen állapotai. Megint csak hétköznapi példákat hozok, előfordultam már a jelenlévők között valakivel, hogy egy előadáson elpillett, és aztán mit hármat is volna valami, de aztán fölébredt, és ott volt újra. És lehet, hogy egy 3 percet elmulasztott, vagy csak egy percet mulasztott el. Vagy egyszerre érezte azt, hogy álmodik is, de egyszer az előadót is hallotta. Vagy reggel azt álmodta, hogy hallja kint a hozzátartozóit a konyhában, ők már fölkeltek és reggeliznek, de ő még mindig alszik. És miközben hallja, hogy kint matatnak, készítik a reggelit, ő még álmot is lát. Előfordulta valakivel ilyen. Hát, egyszer-egyszer elő szokott fordulni, nagyon ritkán minden emberrel, és ilyenkor tulajdonképpen alszunk ugyan, de valamilyen módon észleljük is a környezetünket, sőt, valamilyen módon még tudatosan is tudunk cselekedni, miközben tulajdonképpen félig meddig alszunk. Például van egy olyan állapot, amit úgy hívnak, hogy lucid álmodás. A lucid álmodás az azt jelenti, hogy én tudom, hogy álmodom. Tudom, hogy ez egy álom. Ilyen volt-e valakivel?
Igen, nekem volt, többször is.
Ilyen van. Tehát valamikor rettegünk az álomban, mert valóságnak érezzük, de valamikor nem rettegünk, tudjuk, hogy az álom. És olyan volt-e valakivel, hogy amikor ezt a tudatos álmot, amikor tudta, hogy álmodik, akkor irányítani is tudta az álmát, és úgy alakult minden az álomban, ahogy ő szerette volna.
De csak egy pontig.
De csak egy pontig.
Nekem volt.
Ilyen is van. Ezt úgy hívjuk, hogy lucid álmodás, és ezt a készséget például lehet erősíteni. Az ember tréningezni tudja magát, hogy erre képes legyen. Ami néha-néha csak megtörténik vele, az történje meg vele többször. Ezt rémálomzavarokban szoktuk használni. Vannak emberek, akik rémálmokkal küzdenek. A rémálmok, és ez borzasztóan zavarja őket. A rémálmoknak egy része az valamilyen más probléma miatt van. Az illetővel, leggyakrabban azért, mert az illetővel történt valami nagyon borzalmas dolog, és ezt nehezen tudja feldolgozni, vagy azért, mert gyászol, gyász van, és nagyon sok negatív és nyomasztó állapot, meg álmodás az elmúlt, ez része a természetes gyász folyamatnak. De vannak emberek, akiknek még úgy vannak, ilyenkor nyilván a gyászt kell segíteni, vagy ha valakivel valami szörnyű dolog történt, akkor azt kell segíteni, hogy ebből kilábaljon pszichológiai szempontból. De néhány ember van, akinél ez nincs, viszont mégis állandóan rosszakat álmodik, hát hogy tudunk nekik segíteni? Égvilágon semmi baj nincs azzal, hogy ők. Tehát nincs semmi bajuk, csak az, hogy maga az, hogy rémálmaik vannak. És ilyenkor szoktuk ezt a gyakorlatot gyakorolni. Az egyrészt az, hogy segítünk nekik abban, hogy az álmaik tartalmát minél jobban megjegyezzék. Erre vannak módszerek, és csinálunk velük egy olyan gyakorlatot, hogy próbálják el minden este, hogy miről szeretnének álmodni. Képzeljék el, hogy álmokban mondjuk egy virágos réten futnak, írják le ezt a rétet minél részletesebben, hogy nézzen ki ez a rét. És hogy ide után képesek se válnak arra, hogy irányítsák az álmaikat, és képesek válnak arra, hogy sokkal több jót álmodjanak, mint rémálmod. Tehát ezt lehet befolyásolni.
Nekem volt olyan, hogy álmodtam, és álmomban eldöntöttem, hogy Jaj, hát én ezt már álmodtam egyszer akkor, és akkor abban is maradt, hogy én nem akarom ezt álmodni, mert én már ezt álmodtam. Tehát ilyen is volt, hogy,
ilyen is van,
hogy, hogy tudom, hogy már én azt álmodtam, és én nem akarom még egyszer ugyanazt álmodni.
Például az előbb említette azt, hogy az ember álmában gyakran hal. Nálam volt olyan eset, hogy hát elég korán szoktam felébredni, és ugye időnként megnézem, hogy mennyi az óra. És én úgy gondoltam, hogy én nem aludtam, és akkor legközelebb megnéztem az órát, akkor nem hajnali 2 volt már, hanem mondjuk hajnali 4:30. De nekem úgy volt, hogy ez egy nagyon rövid időszak volt, tehát mintha csak egy negyed óra vagy fél óra lett volna, és akkor azért gondolkodtam, hogy hogy lehet 2,5 órával több, amikor én fent voltam, mert hát igazából észleltem a környezetemet, de hát akkor valószínűleg én aludhattam, csak észleltem.
Biztos aludt, igen. És közben észleltés a környezetét. Ilyen van, persze.
A másik meg, amit ugye említett, hogy én például buszon, vonaton. Én például tudok, hát ugye ez is egy kétes dolog, mert lényegében szinte mindent hallok, ami körülöttem van, de mégis úgy kelek fel, mint hogy egy éjszakát aludtam volna. Ugye a szemem be van húnyva, az agyam ki van kapcsolva, és én olyan frissen tudok felkelni, hogy távolabbról jövünk haza a túrázásból, mint hogyha nem is lettem volna ilyen helyen.
Ilyen is van. Ugye mennyi, sok ember előfordul az, hogy beállítja az órát ugyan 6 órára, de 6 óra előtt 5 perccel fölébred, és ha kimerül az órában az elmű 6-kor, akkor is fölkel. Tehát tulajdonképpen az időt is valamilyen szinten, az idő múlását is valahol a tudatunkban érzékeljük alváskor. Nagyon érdekes az álomban meg az, hogy az időcsíkok azért össze tudnak csúszni. Tehát amit én egy pillanatnak érzékelek, az lehet, hogy több óra. De lehet, hogy amit több órának észlelek, az egy pillanat. Ugye ezt a klasszikus álmot szokták erre mondani. Egyszer valakinek az nyakára szakadt a balra a hinn éjszaka. Tehát, hogy leszakadt az ágynak ez a, ami ezeket a ágy, egy balra hinn, ez egy ilyen ágyat körülbevő.
Trapéria,
és ezt egy ilyen rúd tartja, és hogy ez a rúd éjszaka leszakadt, és ráesett a nyakára. De most semmi baj nem lett, mert ez egy ilyen vacak könyörúd. Viszont azt álmodta, ugye egy arisztokrata Franciaországban, kitör a francia forradalom, megpróbál elmenekülni, de elfogják, bebörtönzik, tárgyalás van, kivonszolják a vesztőhelyre egy ilyen taligán, majd lefejezik egy giotinnal. Tehát maga az a, miközben ugye, ami kiválthatta ezt az álmot, az az volt, hogy történt ez az ütés a nyakán. Ami egy pillanat, ez a pillanathoz egy ilyen rendkívül hosszú időszakot leíró álom, ami feltétlenül csak egy pillanatig tartott, de mégis egy hosszú időszakot foglalt össze, tartozott.
Például egy ilyen esetben jó, tehát ráesik. Nyilván, hogy az agyában akkor kezd összeállni egy történet.
Igen.
Na most ez az álom, mondjuk ebben az esetben, ez, hogy ezt álmodja, az az 2 másodperc lett a valóságban, vagy egy olyan hosszúság, ahogy azt az ember elmondja.
Valóságban 1 másodperc se telt valószínűleg, de az élmény az olyan volt, mint hogy ez az egész történet, mint egy ilyen mozifilm lefutott volna.
Tehát mondjuk egy oldalnyi szöveget az ember képes 1 másodperc alatt megálmodni, mint történetet?
Igen, igen. Döbbenetesen érdekes dolog ez, hogy az emberi agy az érzékelésnek és a dolgok kezelésének mennyire egy ilyen bonyolult formájára képes. Tehát nagyon sokan azt mondja, ugye az álmokat akkor lehet a legjobban elemezni, amikor az ember fölébred. Az előttőbb ember 15 perc alatt elfelejti az álmainak a 80%-át. És csak valami nagyon egyszerű változatra, nagyon lecsupaszított változatra emlékszik, aztán végén vissza. De ha megkérünk valakit, hogy ahogy fölébred az álmából reggel, rögtön mondja diktafonra, mondjuk a legjobb az okostelefon, vagy nem okos, hogy bármilyen telefonban van most már hamarúzik, hogy gyorsan mondja a mobiltelefonjára, hogy mit álmodott, ahogy eszébe jut, nem kell, hogy logikus legyen, ne fogalmazza meg, csak mondja, ami az ő fejében van az álommal kapcsolatban, akkor egy ilyen bonyolult, komplex dolog fog kirajzolni. Lehet, hogy több dolog történt egyszerre álomban, hogy egyszerre volt itt is, tehát olyan, ami a valóságban nem lehet. Több időség keveredett össze, ő egyszerre több helyen volt álmában. Azért nem azt szoktuk ma már mondani, hogy írja le egy papírra, mert azzal nagyon sok elvész ebből a komplex, mert ott meg kell fogalmazni, akkor én mégiscsak a lényeget fogom csak leírni. Legtöbb ember nem tudja az elmét olyan színesen és olyan bonyolultan visszaadni, mint ahogy azok valójában, mint ahogy ő megélte őket. De megélni borzasztó, bonyolult és teljesen nem logikus dolgokat is képesek vagyunk álmunkban.
Épp anyukám kérdezte ma, hogy mi lesz az ezer az témája, és akkor ő neki meséltem el egy esetet, hogy tehát egy bíróságon voltunk, anyukám volt valamiért a vádlott, én meg a védője. És a bíró tette fel a különböző kérdéseket, én meg válaszoltam, és azt tudom, hogy nagyon-nagyon logikusan, körbönfontan válaszoltam, mindenre kiterjedően, és reggel, amikor felébredtem, olyan voltam, mint akit agyonvertek. Tehát úgy elfáradtam ebbe az álomba, és hát, hogy honnan jött meg hogy történt, azt nem tudom, csak hogy az ember képes annyira logikusan és értelmesen álmodni, amire lehet, hogy a valóságban nem is lennék képes olyan szellemi teljesítményre, mint amit álmomban tudtam produkálni.
Ez már lehet, hogy így van, hogy erre vonatkozik ez a mind a Kekulé, mind a másik tudós, akik álmukban, ami napközben hónapokat gondolkoztak, hiába azt egyszer csak megálmodták. Egyszer csak ott volt a megoldás álmukban. De azt írja a Paul McCartney, hogy a Beatles együttesnek az egyik tagja, hogy ugye ő írta Yesterday-t, ami egy nagyon édes Beatles-tán volt, mindenhol azt lehet mai napon is hallani. És ő azt egyszerűen megálmodta, azt mondta, hogy fölébredt reggel egy dallammal a fejében, és leült a zongorán, és nyomta a billentyűket, és tulajdonképpen automatikusan jött a dallam, hogy nem is találta ki, hanem csak utólag írta le gottával. De hogy egyszer csak ott volt.
Akkor ezt lehet mondani, hogy ez a tudatalattinkban zajlik le?
Igen, tulajdonképpen a tudattalanunkban zajlik. Ugye azt tudjuk magunkról, hogy most ide figyelünk, meg beszélgetünk az alvásról, de amellett ott futnak a fejünkbe az egyéb dolgaink, hogy az elintézetlen ügyeink, hogy milyen elintézetlen valunk van ma, meg a héten, meg stb. Hát az emberi egy picit úgy működik, hogy mint a számítógép, a Windows, hogy sok párhuzamos ablak van nyitva, és ezekben dolgoznak programok, több program is dolgozhat párhuzamosan, de én mindig egyre figyelek, ami pont előttem van, mert arra irányítja a figyelmem, az én figyelmemet, meg az aktivitásomat. A figyelem dönti el, hogy melyik ablak van pont előttem, de sok ablak lehet nyitva az emberi agyban is. Sok párhuzamos működés, de mindig csak az van elő, amire épp odafigyelem.
És akkor előfordulhat, hogy a tudattalanunkban olyan fontos, okos dolgok vannak, amik ha nem törnek a felszínre, akkor ugye az elsikad, de az lehet, hogy a jelenben soha nem is tudjuk előhozni az agyunkból.
Hát, ilyen is lehet. De pont ebben segít az alvás. A jó alvás az nagyon segíti az emberek probléma megoldó képességét, és akik jól alszanak, azoknak könnyebb a probléma megoldás, mint akik rosszul, hogy ez az aludjunk rá egyet közmondás, ez igen bölcs dolog. Rendkívül bölcs. Mondás. Nem csak azért, hogy ne hozzunk azonnal rossz döntéseket, hanem inkább kicsit várjunk a döntéssel, hanem azért is, mert tényleg az alvás alatt megszülhetem én a jó megoldás.
Kérdezzetek?
Egyébként az elalvás az előadások alatt, most egy pillanatra sem mondtam el, de nemrég voltam olyan előadáson, amit hát nem voltam egészen ott fejben, de én úgy éreztem, hogy mindent, ami ott elhangzott, én tökéletesen hallok, közben egyensúlyozom a fejemet, hogy ne lógjon ki a lóláp, hogy én éppen nem is figyelek annyira, viszont az ébredés pillanatában fogalmam sem volt, hogy miről volt ez. És így vagyok a könyvolvasással is, hallgatom, mert ugye számítógépről képernyőolvasóval mondja nekem a regényt a számítógép, és én tökéletesen hallom, majd jön egy éber pillanat, mi is volt, és akkor elkezdek visszafele tekerni, és a végén kiderül, hogy én már nem tudom hány oldalnyit gyakorlatilag éber álomban, mintha hallanám,
viselkedtem.
De amikor ébredek, akkor semmi.
Ilyen van, de olyan is van, aki eleve effektíve elszúnyogál, és amikor megkérdezik, hogy jó, de mondd el, miről volt szó ideig, akkor simán vissza tudja mondani, mert miközben szúnyog át, azért bejtudatosult és be is jutott vele, miről volt szó mondjuk egy megbeszélésen. Tehát ez egy nagyon-nagyon átjárható világ ez az alvás, és igazából valójában a mi kultúránk az, ami ilyen nagyon mereven külön kezeli az elalvást és az ébrenlétet. A más kultúrák, például az ázsiai keleti kultúrák, meg a természetközeli kultúrák, azok hangsúlyozzák ezt, hogy én tudok éberen aludni, alva dolgozni. Ők nem látnak olyan drasztikus különbséget, mint mi.
Igen? Az ellentétéről szeretnék kérdezni, hogy amikor valaki nem tud aludni hosszabb távon, az egyfajta betegség, de te nem tudod, mi okozza is.
Az inszomnia, azt úgy hívjuk, hogy inszomnia, hogyha valakit elvileg hát szeretne aludni, de nem tud, az ez egy tünetcsoport, amely mögött nagyon sok dolog állhat. Az emberek egyharmadának van az életében legalább egy hónapnál hosszabb időszak, amikor ilyenje van, és az embereknek jóval többnek van egy hónapnál rövidebb, olyan, hogy nem alszik jól. Tehát ez az egyik 10 leggyakoribb orvosi probléma egyike, amikor valaki nem alszik jól, ezt mondom, inszomniának hívják. Abszolút, nem azt mondom, hogy nép betegség, mert ez egy probléma, ami mögött állhatnak betegségek is, de nem biztos, hogy betegség okozza őket. Állnak mögötte a stressz. Például a stressz, ez egyik stressz hormon, az egy olyan erősen ébresztő hatású dolog, hogy tényleg az ember az nagyon ideges, vagy nagyon stresszül magát valami, akkor nem tud aludni. De állnak mögötte az életmód is. Hogyha valaki nagyon rendszertelen életmódot él, vagy nagyon keveset mozog, vagy bármilyen módon fölborítja a belső ritmusát, akkor ez bekövetkezhet vele, hogy rosszabbul alszik. És akkor nem kell, hogy legyen a háttérben betegség. De nagyon sok betegség is okozhatja. Tehát tulajdonképpen ez egy gyakori tünet. Mindig meg kell nézni, hogy mi van mögötte. Lehet mögötte egy fel nem ismert magas vérnyomás, de lehet mögötte egy fel nem ismert depresszió is, például az egy lelki probléma, a magas vérnyomás pedig egy testi. És mind a kettőnek lehet az első tünet az, hogy valaki rosszul alszik. De lehet, hogy nem betegség miatt alszik rosszul, hanem azért alszik rosszul, mert mondjuk utoljára délután 6-kor eszik, és utána 12-kor fekszik aludni, és egyszerűen annyira éhes, hogy nem tud elaludni. Ilyen hétköznapi oka is lehet.
Mennyi az a szakasz, ami utána ennek kóros következményei lehetnek?
Több hónap. És ahhoz nagyon keveset. Azt mondják, most egy nagyon nagy európai vizsgálat van erre vonatkozóan, ami 12 000 ember adatait elemezték, az nagyon sok. És azt mondják, hogy ha valaki 5 óránál rendszeresen több hónapon át kevesebbet alszik, vagy hogyha 9-10 óránál többet alszik, azok az emberek közt gyakoribbak a betegségek, és könnyebben halnak meg. Nem csak a betegségek miatt halnak meg könnyebben, hanem a balesetek miatt is. Mert az alvászavarokhoz kötető problémák egy része az a közúti baleset, mert annyira romlik a figyelem kialakul. De vannak emberek, akik úgynevezett természetesen rövid alvók, akik azért nem alszanak 5 óránál, vagy akár 4 óránál többet, mert tényleg nincs rá többre szükségük. Nincs, nekik ennyi is elég. Az emberek egy másik része meg azért alszik ilyen keveset, mert valami baja van, és amiatt alszik. De akkor vajon miért okozza a hétalvást, hogyha valaki 10-12 órát alszik, az akkor miért növeli az egészségügyi kockázatot?
Hát valószínűleg azért nem olyan friss az agytem, hogyha túl sokat alszik, mert az volt az ellenkező hozzá.
Ilyen is van, aztán ezek között az emberek közt is van egy kisebbség, aki úgynevezett természetesen hosszan alvó, akinek egyszerűen 40 éves korában is ilyen sok alvás kell, de amúgy nincs baja. De a többsége ezeknek az embereknek, ha valaki 40-45 évesen 10-12 órát alszik, az azért alszik 10-12 órát, mert valójában ebből a hasznos alvás csak 4-5 óra, mert nagyon rossz az alvás minősége, tehát ez nem rendes alvás. Azért van 10-12, mert az agy próbál erőlködni, hogy aludjon, de nem tud eleget aludni, nem tud jól aludni, nem tud elég mélyen aludni. És emiatt ugyanez soknak tűnik, de valójában mint minőségi alvás kevés. Egyébként az alvás az annyira egyedi, hogy ha az embernek elemzik az alvásának az úgynevezett mikrostruktúráját, tehát amit egy alvás laboratóriumban az agyáról elvezetnek hullámokat, azoknak az egyediségét, az egyedi kombinációt, az, hogy ezeknek a pici részletei hogyan jönnek egymásra, milyen időbeli síkokban követik egymást, az agynak melyik területei hogyan aktiválódnak alvás közben. Ez egy olyan egyedi mintát ad, mint az új lenyomat. És alkalmas is volna az ember az beazonosítással lépni, mint az új lenyomat, úgy is hívjuk, hogy alvás új lenyomat a tudományban. Nagyon érdekes.
Erőt teszem be, hogy létezik-e ma, illetve valaha elképzelhető-e, hogy műszerekkel figyelik az alvó emberi agyat, és az adatokból meg tudják mondani, hogy mit álmodott, mire gondolt, stb.
Ilyet nem tudom. Az, hogy rendszeresen figyelik a műszerrel az alvóját, ez egy nagyon fontos kutatási terület is, de nagyon sok betegségben, alvásbetegségben ez egy rendszeres dolog. Ugye Budapesten is működik számos alvá, nem számos, de 7-8 a magára, de őket is beleszámítva alvás laboratórium. Hát ilyen vizsgálatok vannak, de az, hogy ki mire gondol alvás közben, és konkrétan mit álmodik, azt nem lehet megmondani. Azt nagyon precíz műszerekkel meg tudjuk mondani, hogy melyik agyterülete aktiválódik, de azt, hogy konkrétan mit gondol, azt nem tudjuk.
És hogyha azt nézzük,
se ébredőben, se alvásban.
És ha azt nézzük, hogy egyszer volt egy ősember, és aztán lett egy ember, aki felment a Holdra, tehát ha így nagyon előre megyünk, akkor jósoljunk.
Hogy tudjuk kell jósolni?
Igen, hát nem. Tehát az, hogy mondjuk 200 év múlva. Tehát,
hát az ember azt mondja, hogy minden... optimista meg pessimista jóslatok. Ha megkérdezzük, hogy melyik volt nagyobb találmány, fölmenni a Holdra, vagy felfedezni a tüzet, vagy a kereket, melyiknek volt nagyobb hatás az emberiségre, a kerék felfedezésének, vagy arra, hogy fölmentünk a Holdra?
Hát a keréknek, mert hát ugye az indított el az egészet.
Persze, a keréknek, meg a ló háziasításának. Van egy, most már kicsit másképp látjuk az emberi fejlődést. Bizonyos tudósok egy kicsit másképp látják, én mondjuk nem tartozok. Azt tudjuk egyértelmű már, hogy az ősembereknek, illetve nem az ősembereknek, hanem a mi ősünknek, a kromanyoni embernek, akinek ugyanazok voltak a génjei, mint nekünk, már ugyanilyen értelmes volt, ugyanígy nézett ki, tehát ugyanaz volt, mint ugyanaz a faj. Nekik nagyobb volt az agyuk, mint a miénk. Ahhoz azóta, mióta ők voltak, azóta az emberi agy, hát csökkent. Legalább azt hiszem, legalább 400 grammot vesztett, pontosan nem tudom a számot. Eleinte azzal magyarázták, hogy jaj, hát ez persze biztos úgy működik, mint hogy a számítógépeink is egyre kisebbek, mert egyre hatékonyabban tudják azt a picit, de nem valószínű, hogy ezért. Valószínűleg tehát az emberi fejlődés az, de mondom ezt már egy nagyon erősen filozófiai kérdés, azért az nem biztos, hogy töretlen, nem biztos, hogy nagyon különbek vagyunk az ősembernél, sőt, bizonyos szempontból lehet, hogy ő nagyobb mentális teljesítményre volt képes, nagyobb lépéseket tudott tenni a civilizáció fejlődésében, mint mi teszünk ma.
De biztos, hogy egy nagyobb agy az feltétlenül jobb szellemi tevékenységet.
Nem, mert viszont erre sorolyan sok ellenpélda van, mert a neandervölgyi ember agya az meg nagyobb volt a mi ősünk agyánál, de mondjuk ez is már egy vita, hogy ez egyáltalán külön faj volt-e vagy sem, meg úgy keveredett-e, de vannak nagyon hétköznapi példák erre, hogy az agy méret az nem jelent semmit. A Anatole France-nak, a Nobel-díjas franc írónak 900 köbcentiméteres agya volt, ami egy előember méret. Tehát egy fölegyenesedett embernek volt ekkora, piszonyú pici, és Nobel-díjat kapott. A Pasteur Louis-ról, a híres tudós, hogy az oltások kitalálójáról a halála után derült ki, hogy fiatal korában volt egy agyvérzése, ami az agyállományának a legnagyobb részét elpusztította. Tehát nem az a csoda, hogy tudós, egy nagy tudományt valósított meg, hanem az a csoda, hogy járni tudott, sőt ez a csoda, hogy életbe tudott ezután maradni, de minimális agy mennyiséggel volt, lett kiemelkedő tudós. Mondjuk ő neki utólag pusztult el, mert ez lehet, hogy ez egy agyvérzés volt. De én magam is láttam olyan, saját szememmel láttam olyan beteget, igaz, hogy csak az életem során, akinek egy agyvérzés következtében egy hatalmas agylágyulás volt az agyában, amitől még élni sem élhetett volna, de nem volt béna, semmi baj nem volt, mászkált, beszélt, cselekedett, mintha nem történt volna semmi. Mondjuk azért ez egy ritka kivétel. De van ilyen, vagy én már láttam ilyet, egyet. Sok ellenpéldát viszont igen. Szóval én nem tudom, hogy az emberi fejlődés, nem visszatérve erre, hogy ez az agyfejlődés azért az úgy megy még, vagy sem. Hogy ez az a technikai civilizáció, amit teremtünk, ez sarkal le minket arra, hogy az agyunk benne fejlődjön, vagy éppenséggel tunyára vagy romára.
Hát szerintem attól függ, hogy ki milyen életet él, tehát aki fogyaszt és tömegkommunikáción nevelkedik, az nem használja az agyát, és programokat használ, aki viszont tevékenyen és gondolkodva éli, tehát szerintem inkább itt lehet, nyilván ez sem feltétlenül vízválasztó, de talán e felé mehetünk.
Hát ez is egy, még egy dolog van, hogy itt mi erről szerettünk beszélgetni, de nagyon kevés idő telt el evolúciós szempontból az emberi válás óta, és ez alatt az idő alatt nagy változás még nem történhetett, ami olyan jelentős lenne ez alatt a... Még azt mondják, hogy a mezőgazdaság 10 000 évvel ezelőtt jelent meg, de lehet, hogy mondjuk régebben, de mondjuk van egy ilyen álláspont, hogy 10 000 évvel jelent meg mondjuk tömegesen. Ez nagyon, tehát akkor adtuk föl az halászógyűjtögető életmódot, mármint az emberiség egy része ma is ugye halászógyűjtögető életmódot él, de ez nagyon rövid idő, bármilyen változás, ő átörökíthető változás kialakulására is. Egy nagyon érdekes dolog van, hogy a mezőgazdasági, ugye az a mondás járja, hogy azt tanultuk a történelemkönyvekben, hogy az emberek régen milyen picik voltak, hogy megnézzük a Árpád-házi királyokat, szegények, milyen aprócskák voltak, és aztán az emberiség egyre nagyobb lett, hogy a történelem ment, és ugye egy optimálisabb környezetbe került, elérte ezt. A kromanyoni emberek, akik vadászógyűjtögető életet mondott, éltek, ugyanakkorák voltak, mint ma. A férfiaknak a 180 körül volt az átlag magasságuk, tehát kifejezetten nagy és erős emberek voltak, és valami történt, és hosszú ideig élhettek volna, ha nem haltak volna meg erőszakos halállal, valami vadászbaleset vagy háborúzás közben. És utána történt egy hirtelen méretcsökkenés az ember, amikor átállt a mezőgazdasági táplálékra, ami valószínűleg egy negatív hatás volt, de nem genetikai, hanem mostanában körülmények közé került az ember azzal, hogy nem az erdőbe vett húst, meg gyümölcsöt, hanem
hát amikor az állat ismertetőket készítettem, akkor nagyon sok állatnak utána néztem, és például nagyon meglepődtem, mert ott azt olvastam, hogy a mai lónak az őse az egy kutya nagyságú lény volt, csak hogy megváltozott a környezet, magas fűnőt, és akkor ugye elkezdett nőni. Ugye egyes állatok, amiken sűrű növényzetben azoknak rossz a látásuk, de jó a hallásuk. Most fordítva, ahol meg síkság van, ott meg éles a szemük.
Igen.
Mert látni kell. Most nyilván ez több 100 000 év is elterhetett, az ön által említett példában nem volt ennyi idő.
Így van. Tehát ezeket azért kell mindig nagyon kritikusan kezelni, mert nem valószínű, hogy egy tartós hatást látunk, mert nem telhetett még annyi idő el.
Hát ott vannak a pigmeusok mondjuk, ugye, és a skandináv emberek. Méretbeli különbség ugye megvan.
Igen. Hát mondjuk azt lehet magyarázni azzal, hogy ugye az északi ember az azért nagyobb, mert a kevesebb hőt ad le, ha nagyobb a test. Minél nagyobb valaki, annál nagyobb annál kisebb a testfelülete, amin a hőt leadja a test tömegéhez képest, és minél kisebb valaki, annál nagyobb a testfelülete, a testtömegéhez képest, tehát annál több hő tud lenni, tehát ezen az elven a meleg égök alatt élő kisebbek, mint a hideg égök alatt. Ez nem csak embereknél van, itt például a farkasoknál is, a sivatagiak azok picik, a északiak meg nagyok, és egyszerűen a hőleadással függ össze. És elképzelhető, hogy ha egy pigmeus felköltözne egy bevándorló Svédországba, akkor lehet, hogy az egyre nagyobbak lennének hirtelen az utódai. De nem azért, mert egy genetikai mutáció jön létre, hanem mert végre az ő génjei is felszabadulnak a...
Hát alkalmazkodnak.
És alkalmazkodnak. Most már tudjuk, hogy a genetikai alkalmazkodás, de nyilván más kéne meghívni, nem engem előadni. Ma már tudjuk, hogy ez sem így történik, hogy egyszer csak van valami a génjeimben, és akkor ez felszínre kerül, vagy nem kerül felszínre, nem. A környezeti hatások azok bekapcsolnak, meg kikapcsolnak géneket, döbbenet módon működnek. Tehát olyan a világ, tehát úgy néz ki az én génkészletem, mint egy szekrény, ami be van pakolva, és amiért, ha ér engem egy környezeti hatás, akkor benyúlok ebbe a szekrénybe, és előveszek egy gént, amit használok, De ha nincs környezet, ezt csak egyébként vissza is tudok tapni, vagy inkább úgy kéne neked fölfogni, mint hogy egy villany kapcsolok föl, le tudom kapcsolni meg föl a géneknek a működését, vagy le tudom őket halkítani, szó szerint ezt a szót használják a genetikusok, halkítani tudok bizonyos géneket is hangosítani, mint egy rádiót, ugye? 100%-ban jöjjenek felszíve, csak mondjuk 30%-ban többen. És ezt a környezeti hatások teszik az emberrel, nagyon érdekes. De ez mondjuk nem az én témám, csak mint laikus.
Jó, megnézem, hogy hány óra van.
Visszatérnék az alvásra.
Egy pillanat. Jó, akkor most...
Van-e tapasztalható
különbség? De várjál, mondd el, mert ezt kivágom ezt a részt, hogy a...
Vissza szeretnék térni az alvás problémára. Van-e tapasztalható különbség az altatószerrel kiváltott alvás és a természetes alvás között?
Igen. Tehát ma még nincs olyan altatószer, amivel természetes, teljesen természetes alvást tudnánk. Egyfajta van, ami egy természetes anyagból készült, és elvileg természetes, most nem szabad ugye elgyógyszereket mondani egy ilyen előadásban.
Lehet.
Pláne, ha rögzítve van már, és a interneten elérhető lesz, akkor ugye elvileg nem mondom. Az az elvált, pedig ezt akkor majd lehet olvasni a neten, vagy hallgatni a neten. Egy olyan van, ami nagyjából természetes anyagból van kifejlesztve, de az a tapasztalat, hogy egyik se tud természetes alvást csinálni. És az alvászavar kezelésében nagyon hangsúly van a gyógyszerek helyett a környezetváltozáson és az életmód megváltozáson, az egészséges életmódon, a rendszeres testmozgáson, eleve a rendszerességen, meg sőt, tehát tulajdonképpen az egészséges táplálkozáson is.
Hát én nagyon leteszem a voksomat a mozgás mellé.
Hát az...
Már olyan mozgás, amikor az ember többször elfárad közben, tehát nem csak az, hogy sót sétálunk, hanem leterhelni a szervezetet.
Tehát ugye ez egy közhely, ugye a mozgás, ez milyen egészséges dolog. Ez ugyan közhely, de egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az ember, megint visszatérve a vadászó gyűjtögető, a mi testünk, amiben élünk, az egy vadászó gyűjtögető test. Ez úgy működik, mintha az erdőt kellene járnunk egész nap. Hát nem kell az erdőt, nem tudjuk egész nap az erdőt járni, nyilván az volna az optimális, de valahogy olyan viszonyokat kell neki teremteni, mintha ezt tennénk, vagyis meg kell szorítanunk a kalóriát, amit beviszünk, és növelni kell a testmozgást, és akkor fog jól működni. És ez csökkenti az alvászavarok, csökkenti a depresszió például, ami egy nagyon súlyos és nagyon gyakori lelki betegség, és számos testi betegség kockázatát, mint a szívbetegségét, mint a kettes típusú cukorbetegséget. Hát azzal, hogy erre odafigyelek, hogy sokat mozogjak és valahogy megfogjam a kalóriát, amit beviszek. Sokat mondják, hogy így vagy úgy kell egészségesen táplálkozni, de végül is, ha én kevés kalóriát viszek be, akkor miért, hogy nagyjából. Tehát az a lényeg, hogy nem igyek be túl sokkal, annál több kalóriát, mint amit el tudok égetni, nem igyek be. Hát ha ennek az egyensúlyát tudom biztosítani, akkor már az alvásom is valószínűleg jobb lesz egy picit.
És hát a sok intenzív mozgás, sportolás, a szellemi tevékenységet is javítja.
Hát meg fiatalit is, tényleg. Tehát van egy ilyen vizsgálat, hogy az 50 éves korukra rendszeresen testmozgásnak a biológiai életkora, aminek lehet mérni ilyen biológiai öregedési mutatókat, nem mindenkinek egyszerre gyorsan öregszik a teste, akik rendszeresen mozognak, azoknak ezek a mutatóik, ezek jobbak. Fiatalabb a biológiai szempontból, mint a nem rendszeresen mozgó.
Hát most például hagyj reklámozzak két embert, nem név szerint, de szinte döbbenetes. Az egyikük egy férfi, nagyon közel jár a 80-hoz, 110 kilométeres túrát teljesít, és van egy 70 év körüli hölgy, aki szintén ugyanannyit. Olyanok, mint a piszkafák. Az egyik szinte nem is iszik közbe, mert szerencsés ilyen szempontból, de a férfi, amikor bemegy a célba, akkor megeszik egy tortát. És így működik. Na és erre szoktam...
Hát egy egészet, vagy egy szeletet?
Hát nem egy szeletet. Tehát 110 km után azért egy szelet az nem szeret. Egy rendes tortát. Tehát most nem azt kell gondolni, hogy a 24 szeleteset, de mondjuk egy... Hogy nyilván egy kivételes adottságuk van, hogy erre képesek, de ugye nem azt kellene súlykolni, hogy jaj, hát az öregedés már 70 éves, és akkor már csak a fotel. Hát nem, szóval lehet azért tenni, és hát hihetetlen, hát én nem tudnék annyit menni.
Hát egyébként ezt mondják, tehát az élet ez úgy van, hogy egyharmad genetika, ugye az, hogy milyen hosszú ideig éltek a szüleink, az befolyásolja egy bizonyos szempontból, hogy mi mindig fogunk élni. egyharmad szerencse, mert azért az is kell hozzá, ne essen egy meteor a fejünkre, vagy ilyesmi, vagy ne kapjunk el valamilyen durva betegséget, de egyharmadát azt mi formáljuk az életmódunk alatt. És az egyharmad az nagyon nagy. Nagyon, ez sok év lehet, hogyha erre nem jól befigyelek erre az egyharmadra.
Lassan lejár az időnk, úgyhogy aki nem kérdezett először ő, és akkor még egy-két kérdése van időnk. Jó, akkor bárki. Mi az, amit nem kérdeztünk meg, és nem ártana, ha tudnánk róla?
Nem tudom, biztos rengeteg dolog van. De egy dolgot azért hangsúlyozni, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy alvászavara van, nem úgy alszik, ahogy szeretne, nem úgy, ahogy jól esik, és hogyha fáradt és kialvatlan másnap, és ez egy hónapnál tovább tart, akkor házorvos az egyszer menjen el, és mondja ezt el neki, és nézzék meg, hogy nincs a magas vérnyomása, vagy valami baj, és próbálja rá valami segítséget találni. Ennyit talán el szoktunk azért mondani.
Jó.
Nyilván, ha van egy nyilvánvaló oka, a gyereke felvételizik, és tök ideges, és nem tudja, hogy hova fogják szegény gyereket fölvenni. Ha van egy ilyen jól meghatározható oka, akkor nyilván lehet tudni, hogy miért az rosszul, de ha nincs, akkor érdemes keresni.
Jó, ha valaki jelentkezik ilyen alvás centrumba, hogy ott megnézzük, hogy mi a helyzet, az egy egynapos feladat, nagyjából ott mire számíthat?
Hát ha valaki már jelentkezik egy alvás centrumba, akkor összes arra kell számítani, hogy nagyon sokat kell várni, amíg végül tényleg bejut. Óriási várólisták vannak, a bejelentkezéstől akár több hónap is lehet a magára a vizsgálatra, szállható idő, de nagyon fontos, hogy a legtöbb alvás problémával nem kell alváscentrumba menni, csak a nagyon speciális okkal. Hát ezért mindenképp azért érdemes először a háziorvoshoz menni, mert lehet, hogy ő is tud megoldást adni, ami nem feltétlenül altató, mert az nem a legjobb megoldás, nem tud ajánlani mondjuk, mint a vérnyomás csökkentőszert, vagy fölhívja figyelmet arra, hogy többet kéne mozogni, mert néz egy pár laborvizsgálatot, és ilyesmi. Tehát mindenképpen a házorvos javasoljuk elsőre, és az alváscentrumban meg ők, vagy egyébként is csak ők küldhetnek beutalókján.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én tanultam belőle, tehát hogyha valaki a háztetőn mászkál, akkor az biztos nem alva jár, inkább betörő.
Az, vagy betörő, vagy kémés. Ez egy
jó, köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.